Oh, the shame that sent me off from the God that I once loved was the same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is won when you are lost and I am gone, and no hope, no hope will over.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
November 24-én 5. alkalommal adták át a 2021-ben alapított Szirtes Attila díjat a Jurányi Házban. A díjra idén 16 különböző munkatársra, akik hosszabb, rövidebb ideje, többnyire észrevétlenül háttérben dolgoznak, járulnak hozzá a független előadó művészet törékeny létéhez, a progresszív előadások létrejöttéhez jött jelölés. A díjat Rozgonyi Kulcsár Viktória, Jurányi Ház, Szabó Réka Tünet együttes és Árvai György természetes vészek kollektíva és Fudi László alapították azzal a céllal, hogy a független előadó művészeti terület háttérben dolgozó, kiemelkedő alakjai nélkülözhetetlen kulcsemberei méltó elismerést kaphassanak. Az eseményen a terület sokszínűséget képviselő színházi szakemberek méltatták a jelölteket, Bérces László Ördökatlan produkció, Erdődi Katalin és Marton János Trafó Kortárs Művészetek Háza, Szakács Zsuzsa Átrium, Orlai Tibor, Orlai produkció, Iroda, Pintér Béla, Pintér Béla is társulata, Szabó Attila és Tanakovács Ágnes Kénész Színház, Véner Orsolya, Spinoza Színház, továbbá Borsos Luca, Dési Kata, Göttinger Pál, Sikó Koppány, Sombó Dávid és Túri Zita. A távollevők laudációit az esemény moderátora Valc Péter színés olvasta fel. Jelöltek voltak Bednák Mónika, Pintér Béla is társulata, Gerlóci Judit, Delta produkció, Hajas Attila, Trafó Művészetek Háza, Jörg Tibor Médiavév, Kis Mónika Ördökatlan Fesztivál, Komlósi Robert Átrium, Lajkó Balogh Zsuzsanna rendezőasszisztens, Lajkó Balázs László videódokumentáció és vágás, Molnár Péter Kénészínház, Nánai Fanni Plac Fesztivál, 7. kerületi Szendvics Bár közösségi tér, Osgyáni Mihály Bástya Színház, Regele Csaná Duma Színház, Snelcerová Tünde Bartók Műhely, Bartók Kulturális Tánc Együttes, Skrabán Judit rendezőasszisztens, Vedres Andrea Lupe Színházi Társulat, Vízhányó Kálmán, Spinoza Színház. A kuratőröm nevében Gulyás Gyura és Szabon Balázs korábbi évek díjazottjai adták át a díjat a díjak nyerteseinek, akik Hajas Attila, a Trafó Kortárs Művészetek Háza munkatársa, technikusa és Krabán Judit rendezőasszisztens. Ők Gergye Krisztián Színház csináló koreográfus képzőművészeti alkotásai mellett fejenként 250 ezer forint pénzjutalomba részes a Füge Egyesület és a Tünet Együttes és az Even Studio felajánlásának köszönhetően. Tehát idén is átadták a Szirtes Attila díjakat a független előadó művészeti széna háttérmunkásainak. Ajándékozás karácsony. Lehet színházjegyet, már meglehetősen gáláns ajándék tud lenni. Lesz Ördögkatlan, lesz Toszka Szent Margit bányán, parádé szereposztással és látvánnyal, lesz Cifra Fesztivál és Fesztivál Akadémia Kelemen Barnabással és Kokas Katalinnal, és sorolhatnám, vagyis lehet színházjegyet is adományozni, ez nem csekély ajándék. Lesz 19. Ördögkatlan, mert Ördögkatlannak muszáj lennie, kell a mulatság, kell az Ördögkatlan, mert az Ördögkatlan, amire vágyik az ember, lehet ez egy falat kenyér, egy jó szó, egy simogatás, egy társ, egy közösség. Ha kiszakadni akarunk a hétköznapokból, egy közös ünnep részesei lehetünk augusztus első hetében, 5 nap alatt. Olyan hely, ott az a Berement, Kisharsány, Nagyharsány, a Mecsek öblében, olyan kulturális közösségi esemény, ahol jó szót kapunk és simogatást. Lesz koncert, kiállítás, katartikus színházi előadások, sokat lehet beszélgetni. Programot még nem tudunk mondani, de lehet már különböző bérleteket váltani a következő Ördög Katlanra. Örökös védnökök, Törőcsik Mari és Csek Tamás. Tehát lehet Ördögkatlan bérleteket vásárolni, Ördögkatlan Fesztivál jövő nyáron is lesz, augusztus első hetében. Jövő évi Szent Margit bányai opera, a Toszka. A Szent Margit bányai kőfejtő egy újabb opera bemutatónak lesz a helyszíne, és egyben ez az év egy jeles jubileum is, hiszen jövőre 30 éve lesz annak, hogy operákat visznek itt nyaranként színre. 2015-ben nagy sikerre játszott Toszka újra rendezését láthatja jövő a nagy közönség Európa egyik legimpozánsabb szabadtéri színpadán, egy szerelemmel, féltékenységgel, hatalmi vágyal és intrikákkal átszőtt tragédiába fújó történetet. Tadeusz Strasberger rendező és Giuseppe Paleja lámlásztervező jól bevált és közkedvelt alkotópárosa a barokk Rómába kalauzolja a nézőt. Zeneművészeti irányító ez alkalommal ismét az olasz Valerio Galli lesz. Az énekesek nemzetközi sztárok mellett kisebb szerepekben is nagyszerű művészeket hallhatunk, így a magyar Nagy Zoltán basszust két szerepben is, Angelotti és a Börtönőr szerepében. Nagy Zoltánnal beszélgetek.
És milyen ezzel a csapattal, mert ugye ez egy összeszokott társaság, rendező és képi világot alkotó társaság.
Sikerült itt egy olyan családias hangulatot teremteni a Tadeusz Strasbergernek, hát mondjuk inkább a Daniel Szeráfénnek, mert ugye ő hívott meg minket, és ez a harmadik alkalom, amikor itt föllépek, hát az első az a Don Giovanni volt a Mazetto, talán 2012-ben, és tavaly ünnepeltük a 40. születésnapom itt a színpadon, pont Aida előadás közben. Úgyhogy én örülök, hogy újra itt lehetek. Én a társaság nagy részét ismerem, ugye a kollégákkal már többször énekeltem volna, akivel még a Bécsi Operában annak idején, ugye Marco Caria, a második vagy a harmadik Scarpiát, ő is társulati tag volt, akár én 2007-2010 között itt Bécsben.
Úgyhogy és ez a szerep, és a helyszín.
Az Angelotti, hát ez nem egy óriási kihívás, mert ugye egy fontos szerep, viszont egy rövid szerep. Ilyen szempontból én örülök, hogy legalább látni tudom, aztán majd a második felvonást valahonnan a kulisszákból. Nem akartam Scarpiát énekelni, mert úgy érzem, hogy korai. Meg...
Lesz majd, hallhatjuk még.
Persze, hát az Amonászrot azt tavaly elvállaltam, mert ugye az egy relatív rövidebb szerep, van rengeteg a legátó, viszont Scarpiaként a deklamátor, a dráma, ez a drámaiságát, ezt úgy érzem, hogy nem tudom még hozni, meg figuraként se.
De benne a hangban viszont benne van.
A hangban úgy érzem, hogy benne van, és megfogom, viszont mindig megfontolom, hogy mi jobb nekem, úgyhogy én szívesebben éneklek 14-szer Angelottit, mint 7-szer Scarpiát, és akkor azt én. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy idén ez lesz, viszont mindenképpen örülök, hogy meghívtak, és remélem, hogy majd a Rigolettóban is, meg úgy tovább, tehát lehet, hogy majd egyéb szerepeket is fogok majd vállalni.
Egy picit a helyszíntől, hogy mennyiben más az ügye, mint a rendes színpad.
Összesen lehet hasonlítani semmilyen kőszínházi színpaddal. Hát ugye ezt a színpadot ezt be kell járni, ezt ki kell tölteni, ez a 4000 négyzetméter, tehát tényleg egy óriási kulisszák. Ennél jobb érzés itt játszani ezen a színpadon, mert hogy annyira közel áll a valósághoz, meg hát ezek a díszletek, amit Tadeusz Strasberger kitalált, hogy akár Rómában lennénk a Sant'Andrea della Valle templom, meg a Castel Sant'Angelo, tehát hogy akár ott játszana. Úgyhogy én előre látom, hogy az Angelotti hogy tud bujkálni ott az oszlopok mögött, úgyhogy el tudom képzelni ezt a valós szituációt, hogy persze ezt most így nem tudjuk elmondani, hogy néz ki a színpadi kép, viszont nagyszobású produkciónak ígérkezik.
És jó ebben részt venni.
Nagyon jó ebben részt venni, és hát én remélem, Bécsben élek most már tényleg 18 éve, hogy gyakran sikerül majd fellépni a Steinbruchban, a kőfejtőben.
Köszönöm szépen. Lehet a Margit szigetre is jegyet vártani. Jön a Bradley Postmaster Junker Box, a világkérő turnén levő New Yorki csapat. Június 10-én a Margit szigeti színházban lépnek fel. Elhozzák a legnagyobb slágereket a 70-es évek rock himnuszaitól a 80-as évek britpop dallamain át egészen napjaink pop
listás kedvenceik, beleértve a filmzenéket és a videójáték témákat is. Tehát lehet vásárolni jegyet a Margit sziget nyári programjai közül, most a június 10-i Postmaster Junker Boxra. Aztán lehet jegyet váltani az Orlai produkciókra is, ki a két ünnep között, karácsonyi szilveszter közötti szeretettel várják a nézőket az előadásokon, minden nap délután és esti időszakban. Lesz december 25-én a Párterápia, 27-én balkon kilátással, tüneményes darab, tüneményes szereplőkkel, december 28 valódi hamisítvány, ez Kern Andrással és Hernádi Judittal, december 29-én TikTok, avagy hogy pattog a kocka, 30-án a válaszfalak. Ez a Orlai produkció a Belvárosi Színházban, a hat színben pedig ugyancsak Orlai produkció, a Redőny, ez is egy tüneményes darab, december 27-én, december 28-án pedig a Second Life, ahogy vagy két életem, nagyszerű darab, nagyszerű színészek, nagyszerű előadások az Orlai produkciókban, nagyszerű karácsonyi ajándék az Orlai produkciós színházjegy. Újra karmesterverseny Budapesten. Solti György nemzetközi karmesterverseny célja felfedezni és támogatni a következő generáció kiemelkedő tehetségű fiatal dirigenseit, így adva figyelmet, lendületet pályakezdésüknek. Ezt a célkitűzést támogatva indult el a MÜPA a közmédiával együttműködésben a nemzetközi tehetségkutató versenye a rangos hazai, valamint külföldi partnerek részvételével. A névadó Solti György a 20. század egyik legnagyobb karmestere, aki életművével és szellemiségével mai irányt mutat a fiatal tehetségek számára. A karmesterversenyt a MÜPA rendezi. K.L. Csabával beszélgetek.
Ugye Sorti György neve a mai napig a világban a minőséget, az elkötelezettséget, a zené iránti szeretetet tükrözi. Nem véletlen, hogy a 20. század egyik legnagyobb karmesterének tartják. És hát ugye az életútja, ami tulajdonképpen Liszt, Bartók, Kodály Doknányi örökös, hiszen az utóbbiak voltak a tanárai, nem Budapestről viszi a világ hírnév irányába, azokkal a kollégáival, akik a 20. század nagy karmester generációját jellemzik, akik itt tanultak a Zeneakadémián. Tehát mindenképpen azt gondoltuk, hogy ez egy hívónév, ami korábban volt már Sir George Solti karmesterverseny, csak nem volt eléggé kiemelve a többiek közül. Ezért is választottuk partnerünké a közmédiát, hogy ez kapjon egy olyan hangsúlyt, amire már nagyon jó példa volt, ugye 74-ben az első karmesterverseny, amikor tulajdonképpen éppen az ország erről beszélt, ugyanakkor nem volt még csak egy vagy két csatorna, de mégis az emberek figyelmét ez megragadta. Ráadásul ugye manapság a komoly zene reklámozása bajban van, mert az interneten keresztül főleg a könnyű zenét promotálják, és nekünk szükség van arra, hogy új sztárok, új figyelem felkeltés legyen, és erre kíván alkalmas a televízió, vagy olyan televíziós formátum, amiben megismertünk egy karmestert, a gondolatait, hogyan viszi át az elképzeléseit a zenekarra. Tehát nagyon lényegesnek tartjuk ezt, hogy így legyen. A másik nagyon fontos szempont, hogy szeretnénk megmutatni a magyarországi zenei energiáinkat, és az, hogy mennyire fontos központja a világ zenei életének Budapest, és nem csak Budapest, hanem Magyarország. Ezért a három fázist, ezt három hangversenyteremben fogjuk bemutatni, és három kiváló zenekarunk, amely azt is szeretnénk bemutatni, hogy milyen kiváló zenekarink vannak, és hogy valamikor majd büszkék lesznek a nyertesek, hogy velük játszottak, és a zenekaraink, hogy meghívhatják közvetlenül is akár őket. Tehát Pécset, a Kodály Központban a Pannonfilharmonikusok lesznek, aztán utána a középdöntő mezőnye az itt a Zeneakadémián lesz a Rádió Filharmonikus Zenekarával, és a döntő pedig a Bartokban Nemzeti Hangversenyteremben, illetve a gála is a Nemzeti Filharmonikusok segítségével.
Kiket szeretnének megszólítani? Mert nagyon sok karmesterverseny van a világban.
Nagyon sok karmesterverseny van a világban, nagyon kevésnek van nemzetközi híre, tehát erős nemzetközi híre. Korábban ezek sokkal erősebbek voltak. Mi szeretnénk a világ fiatal karmesterének az elitjét megszólaltatni. Ehhez képest válogattunk össze olyan zsűrit, aki erre garancia. Egész képviseli a régi karmester iskolákat is, egészen Solti Györgyig visszanyúlva, vagy Karajánig visszanyúlva, hiszen Roberto Paternostro például Karajánnak volt az asszisztense, Solti György pedig Toscanininek, tehát hogy ez az európai karmester hagyománynak a felerősítése, és hát szeretnénk az európai országok felé nyitni, emellett természetesen a világ számos pontjára, az USA-tól a távol-keletig. Távol-keletiek oldaláról is nagyon nagy az érdeklődés, és hát Solti György nevével a minőséget és az elkötelezettséget szeretnénk kinyilvánítani.
Köszönöm. A Solti karmesterverseny egyik helyszíne a Pécsi Kodály Központ lesz, és az egyik közreműködő zenekar a Pannon Filharmonikusok. Igazgatójával Horváth Zsolttal beszélgetek.
Ugye nemzetközi karmesterverseny, mit jelent ez a Pannon Filharmonikusok számára, ugye két minőségben is érdekeltek.
Először is nagyon hálás vagyok a megkeresésért, az együttműködés lehetőségért, hiszen valóban zenekarként és a Kodály Központ révén is részesei vagyunk ennek az eseménynek, mert hogy az országnak a három kiváló akusztikájú hangversenyterme, zárójelben teszem hozzám a három olyan terme, ami hangversenyteremnek is készült, zárójelben zárva, szóval a három kiváló akusztikájú hangversenyterem ad keretet, otthont, környezetet ennek a megmérettetésnek, és a három hangversenyteremhez tartozó reprezentatív együttesek, ugye a kettő esetében, Pécs és a Műpa esetében ez egyértelmű, hiszen a két hangversenyterem egy-egy rezidens zenekart tudhat magáénak, a Pannon Filharmonikusokat, illetve a Nemzeti Filharmonikusokat, a rádió együttese pedig nyilván rengetegszer lép fel hagyományosan a Zeneakadémián, tehát mint a három zenekar saját otthoni környezetben ad terepet. Egy karmesterverseny mindig rendkívül izgalmas. A hangszeres versenyek is ráirányítják a figyelmet arra, hogy hol tart a zeneoktatás, hol bukkannak föl igazán nagy tehetségek. A karmesterverseny valahogy még speciálisabb, hiszen azokat a szereplőket látjuk, akik pár éven belül akár meghatározó befolyást gyakorolnak Európa zene életére. Most kifejezetten arra gondolok, hogy ha ma aktuálisan megnézzük az európai szimfonikus zenekarok helyzetét, nem egyszer azzal találkozunk, hogy 20 pár éves fiatal emberek a főzenei igazgatók. Ez egy egészen új trend. Akár a névadó Soltira gondolunk, 20 éves korukban nagyszerű maestrók mellett voltak asszisztensek, első karmesterek, és a 40-es éveikre jutottak el oda, hogy egy vezető pozíciót töltenek. Ma, ahogy erről az esemény kapcsán Kobayashi Kenichiro is beszélt, rengeteg lehetőséget ad egy fiatalnak, hogyha megnyer egy ilyen versenyt. Adott esetben, ahogy az előbb erre utaltam, oda is repítheti, hogy pár éven belül egy nagyon neves zenekart jegyez. Szóval igazán izgalmas ez. Menedzser szempontból, intendánsi oldalról nézni, hogy kik lehetnek azok a következők. Nagyon örülök annak, még csak egy gondolatban, hogy ugye a Művészetek Palotája a közmédiával közösen tudja ezt az eseményt megvalósítani. Minél nagyobb nyilvánosság az rendkívül fontos az ágazatunknak, a műfajnak, a tehetségeknek, és így az elég, ez biztosított, hogy nemzetközi térben is nyomon lehet követni. Illetve ma nem esett arról szó, de hát az előkészítés folyamán azért pontos értesüléseim vannak, hogy ott nagyon jelentős az a díjak maguk, amik a fiatalok elérhetnek, és ez pedig alapfeltétele annak, hogy valóban egy nemzetközi merítés legyen. Hiszen tulajdonképpen zenei versenyekből nincsen kevés, és a fiatalok, emlékezve akár a saját zeneakadémista időszakomra, igazán mérlegelik, hogy hova menjenek, mire áldozanak. Egy karmesterversenyen való megjelenés az legalább egy fél éves felkészülési munka, különösen úgy, hogy a Solti karmesterversenynek rengeteg magyar zenemű került a repertoárjában, akár olyan művek is, amelyek nagyon fontosak az egyetemes zenekultúra szempontjából, de nem a mainstream részét képviselik. Nyilván Bartók művei igen, de Kodály művei, Doknányi művei, amelyek itt előkerülnek, azért azok tulajdonképpen nemzetközileg, és ez egyrészt a magyar kultúrára irányítja a figyelmet, másrészt az előző gondolatomat elvarva, mégiscsak azt jelenti, hogy egy nagyon komoly ráfordulást jelent ezektől a fiataloktól. Szóval nagyon imponáló, nagyon boldog vagyok, hogy ezt a Művészetek Palotája összehozza. Nyilvánvalóan egy komoly háttérmunka volt a tekintetben, hogy a Solti örökösöktől a név használatot és ennek az áldás, hogy ezt tehetik, ezt megszerezték. Egy nagyszerű kezdeményezés.
De hát ugye Bogányi Tibor is zsűri tag, akik ugye kötődik a Pannon Filharmonikusokhoz.
Igen, nagyszerű ez a gondosság és figyelem a MIPA részéről, hogy a három együttesnek a zenei vezetőit, illetve korábbi zenei vezetőit megszólították ebben a feladatban. Így Bogány Tibor, aki 12 évig formálta a Pannon Filharmonikusok hangzását, zsűritagként vesz részt ebben a munkában. És számomra az is különösen öröm, hogy a háttérmunkában, a szerkesztői munkában, amely nyilván a színfalak mögött zajlik és kevesebb kihangosítást kap, de a jelenlegi állandó karmesterünk Vas András zenei szakértőként dolgozik. és egy nagyon komoly feladat hárult rá a repertoár összeállításban, egyáltalán a zenekari szempontból lévő organizáció kialakításában.
És hát a zenekart is fel kell készíteni ilyenre, nem?
Hogyne, ez egy különösen izgalmas dolog, ez, hogy egy kicsit műhely titkot áruljak el. Erről még egy komoly egyeztetés folyik, hogy a zenekarok hogyan készüljenek föl, akár oly módon, hogy valóban a saját profi karmestereikkel, vagy éppenséggel pont, hogy tulajdonképpen pályakezdő fiatalokkal készüljünk, és hogyha a point ebben meg nevesíteni is akarom, hogy ez miről szól, no hát arról, hogy egy karmesterverseny akkor lesz igazán jó, hogyha a zenekar valóban azt játsza, amit a versenyző vezényel. És hogyha nagyon-nagyon alaposan felkészül egy zenekar a saját profi karmesterével, akkor nagy a kísértés arra, hogy tulajdonképpen a zenekar a verseny pillanatában akár kiigazítja a versenyzőnek az esetleges hibáit. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és akkor valóban nem feltétlenül az szól, mint amit vezényelnek, miközben a verseny pont arra kell, hogy megmutassa azt is. Tehát ez a felkészülés az önmagában egy nagyon-nagyon izgalmas szakmai kérdés, és a zenekaroktól feltétlenül megköveteli azt az attitűdöt, hogy valóban fegyelmezett legyen, és azt játsza, amit neki dirigálnak, és ne vigye magával. Valóban a karmester vezényelje a zenekart, és ne a zenekar vigye magával a karmestert az előadás során.
Köszönöm. Pince Színház Irigy Varieté Kaján igazságjáték. Létezik egy hely, ahol a pokol legmélyebb bugyrában sok füst, kevés a fény, ott élnek az irigyek, démoni lények, akik azt akarják, ami a tied, a férjedet, a feleségedet, a kisautódat, az állásodat, a csoki pudingodat, a melledet, a hajadat, az anyádat, a gyerekedet. Ha egy új élet fogan, egy újabb irigy költözik a pokolba. Rejtőzködnek a sötétben, arra várva, hogy egyszer majd megkapják az életet. A Pince Színház Irigy Varietéje élve boncolás egy részben, füsttel, hanggal, flitterekkel a föld mélyéről. Csábi Anna előadásával mindig a családon belüli bántalmazás, elhanyagolás, függőség, identitászavar, öröklött fájdalmak problémáját járja körül. Ennek az előadásnak az alkotói és szereplői ágensa Csábi Anna, Szorcsi Kriszta, dramaturg Sándor Júlia, látványjelmez Molnár Anna, zeneszerkesztő Bundi Ferenc és ágens, írta és rendezte Csábi Anna. Csábi Annával beszélgetek.
Nem, nincs egy olyan hatalmas nagy életmű mögöttem, de minden előadás eléggé különbözik, szóval, hogy próbálom felrúgni a klasszikus dramaturgiát, mert valahogy nehezen viselem a zárt szerkezeteket, mert úgy érzem, hogy nagyon bezárul, és akkor már a jelen nem tud betörni, és ez is ennek egy kísérlete most, amiben nem egy történet van a középpontban, hanem egy érzés, ami egy nagyon nehezen körülhatárolható érzés. Tehát alapvetően negatív, és negatívnak könyveljük el, de nem annyira konkrét, mint mondjuk a boldogság, vagy a szomorúság, vagy az egyéb érzelmek, hanem ez valaminek a hiányára utal, az irigység önmagába nem definiálható, vagy nem létezik önálló entitásként.
Tulajdonképpen itt három monológról van szó, én most éreztem azt, hogy de nem ez az egyetlen darab most, amit látok, egy lehet, hogy ez egy színházi trend, de ez, ami a darabjaidnak a problémája, az ennek a darabnak is a problémája, tulajdonképpen csak másokra esik mindig a hangsúly.
Igen, nagyon szeretem a monológokat, vagy igyekszem azokból kiindulni, mert valahogy úgy érzem, hogy az a hiteles formája a színháznak, mert amikor egymással beszélgetünk, és úgy csinálunk, mintha ez így ott születne valahogy, van benne valami hamis. Viszont amikor monológokba gondolkodunk, akkor az egy valóságos forma, ahogyan kifordulunk a nézőknek, hiszen alapvetően nekik szeretnénk mesélni dolgokról, nem pedig egymásnak, és csak úgy mellesleg látják. Szóval, hogy így kimarad ez a paradoxon belőle, és egy direkt irányá válik.
A műformáról egy kicsit, mert ez is különleges. A varieté, az az énekes jövésmenés.
Igen, valahogy ez a varieté vonzotta be az irítséget, mert ugye nagyon nehéz ezt megfogni, ezért tudtuk, hogy ilyen különálló kis egységek kavalkádja lesz, és ehhez nyilván minél változatosabb, annál könnyebben követhető, és tulajdonképpen ez egyfajta ilyen félig trash, félig párhuzamos monológok, félig pedig egy ilyen kalap, amiből egy bűvész mindig valami más tárgyat, vagy sztorit, vagy embert, vagy figurát húz ki, és ezen keresztül próbáljuk a különböző hiányállapotokat, meg vágyakat megfogalmazni, ami így az irítség mögött állhat.
Játszótársakról három nagyon-nagyon erős karakter jelenik meg.
Nagyon különlegesek és teljesen különbözőek az alkotótársaim. Emiatt is találtuk ezt a formát megfelelőnek, mert ahogyan el is hangzik az előadásban, az egyikünk egy kifejezetten performer alkat, akinek a lételeme, hogy kommunikációt teremtsen a nézőkkel, és pontosan olyan lenne ezt tőle elvenni, botorság is egyrészt, másrészt pedig olyan, mint amikor a halat kivesszük a vízből, és nem hagyjuk őt lubickolni, se lélegezni. A másik alkotótársam pedig egy konkrét kőszínházi iskola, bár azért hozzátenném, hogy Kriszta a Vajdaságból jön, úgyhogy egészen különböző vonalakat vegyít. Mind a kettőjük határozott egyéniség, és erősen képviseli magát és a problémáit, ahogy ez az előadásban is látszik, úgyhogy nagyon izgalmas volt velük dolgozni.
És a zene, mert nagyon izgalmas, itt nagyon erőteljes a zenei hangulatív.
Igen, a zenét azt Ágens és Budni Ferenc csinálták, illetve kortárs versek szolgáltatták az alapjait. Kora Fiátorsója, Szabó T. Anna és Kis Judit Ágnes is elhangzik az előadásban, vagy az ő verseik, illetve Ágnesnek is a Mindennek rendelt ideje van című verse.
És a látvány, mert nagyon erőteljes látványvilága van, nem csak jelmez, hanem a háttér a világítással.
Molnár Anna, ő a Független Színház látványtervezők koronázatlan királynője, a szarból várat kategória, aki megint tényleg Temus eszközökből kihozott egy igazi mesevilágot, úgyhogy a zuhanyfüggönyök, azok hozzá köthetőek.
Nagyon-nagyon szép és fantasztikus a látvány maga, úgyhogy köszönöm. Újra hullap. Krimi színházi millióban a hat színben. Daniel Beck, a Szvandovo színház igazgatója és menedzsere, színészettanára és rendező, ő több mint 20 éve foglalkozik színházzal, többek között színészként és társulatok és színházak művészeti vezetőjeként tevékenykedik. 1990-90 a Szvandovo színház az egyik legrégebbi prágai színház, 1881-ben alapították, művészeti vezetője lett. Rendezői munkája mellett színpadi adaptáció és saját darabokat ír. Az ő műve az Újra hulla fekete komédia. A színházi világban, mint az élet más területén is ügyeskedni kell, erősnek kellene, hogy felszínen maradjunk. A siker és a túlérésért folyó küzdelem kéz a kézben jár. Nincs megalkuvás, egy színész, egy menedzser, egy kritikus, egy színházigazgató és egy dramaturg, ők zizegnek, zsonganak itt. A színész, aki játszani minden áron akar, a főszerepe egy nemzeti színházban Csőre Gábor, aki remek színész, még akkor is, ha ritkán van alkalma játszani. De most igen, öntelt és kiszolgáltatott hiszt is erőszakosságában kétségbe esett. Meg akarja kapni a legjobb színésznek járó táliadíjat, és ezért mindent megtesz, olyat is, amit nem szabadna, de az erkölcsökre fittyet hányó világban igenis lehet. Menedzsere Sági Tamás, aki elvetét színész és menedzselésben találja meg a pályáját, otthon marad a színházi közegben, akkor is, ha színpadon tehetségével nem nyerheti meg. Kiszolgáló és kiszolgáltatott hallgatót, ugyanakkor tudja, hogy mivel mire mehet. Az igazgató Kerekes József, akit oda tettek, aki pozícióban van, és a pozícióhoz több köze van, mint a színházhoz. Remek. Öreg éjjeli őr, Kertész Péter, aki szeretne méltóan szolgálni a színházat, ahogy tette nagypapája, apukája, és már ő is 50 éve. Dramaturg az izegő nőiességével is hatni tudó Murányi Tünde. Persze kell egy hulla, aki nem akar meghalni, ő pedig Madai Gábor. Galambos Attila fordításában szellemes, a jelmeztés díszletet Igatovics Krisztina tervezte, ami nem lehetett kis feladat, különösen a díszlet, hiszen a Parányi térben szinte eszköztelenül két lakásbelsőt, színházi katkatói szobát és színházi színpadot is meg kellett valósítani. De remekül sikerült. A rendező Simon Kornél, aki ezt a megalkuvást nem ismeri, őrült a mulatságos betekintést a színház mélyére, élvezetten megvalósította. A jogokat az Aranykotta szerzői ügynökség közvetítette. Daniel Krebek, újra hulla, fekete komédia, Csőre Gábor, Sági Tamás, Kerekes József, Madai Gábor, Kertész Péter, Murányi Tunde szereplésével, Simon Kornél rendezésében, a hat szín előadásában. A Néprajzi Múzeum 25-ös éve történelmi sikersorozatnak bizonyult, a Magyar Intézmény digitális fejlesztéseit a világ élvonalába emelték. Jelentős mérföldkő, hogy az intézmény végrehajtotta a magyar múzeumi szféra legnagyobb digitális költözését is. Erről a fejlesztésről Kotler Zsolttal, a Néprajzi Múzeum digitális és nyilvántartási osztályvezetőjével beszélgetek. Sok minden megváltozott, itt vagyunk egy gyönyörű épületben, megváltozott a tevékenység feladata, a kutatók feladata, a